Ről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megköszöntem 14. Leó pápának, hogy a béke ügyét állítja a középpontba, mondta Erdő Péter bíboros a magyarkurír.hu-nak nyilatkozva Rómában. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án népes magyar zarándokcsoport vett részt 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán a Szent Péter téren. Erdő Péter bíboros a pápával folytatott rövid beszélgetéséről elmondta. Megköszöntem a Szentatyának a vértanú leány, Bódi Mária Magdolna boldogge avatását. Elmondtam, hogy mennyire örültek ennek a hívek Magyarországon, és külön köszönetet mondtam neki az ismétlődő tanításáért, amellyel a béke ügyét állítja középpontba. Ugyanakkor megígértem neki, hogy imádkozunk a péteri szolgálatáért, hogy adjon az Isten sok erőt és világosságot neki. A Szentatya hasonlóképpen kívánta a mi munkánkra is az áldást és az egész hívő közösségre, akit képviselek, tette hozzá a bíboros. Erdő Péter beszámolt róla, hogy a nagy létszámú magyar zarándokcsoport nagy része sajnos nem mehetett közel a pápához a katekézis idejére, ám a Szentatya az általános kihallgatás előtt a nyitott autóval körbejárt a szektorok között, és a bíboros úgy látta, a magyarok, különösen a Weiner Leó zeneiskola diákjai egész közel voltak a pápához, és tudták üdvözölni őt, mondta el a magyarkurír.hu kérdésére. Nincs olyan távolság, amely kioltaná Isten szeretetének erejét, mondta 14. Leó pápa katekézisében. Október 8-án a Szentatya a Szent Péter téren tartotta az általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Olasz nyelvű beszédének témája újra fellángolni. Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton. A Szentatya kifejtette, ma arra szeretnélek hívni benneteket, hogy Krisztus feltámadásának egyik meglepő vonásán gondolkodjunk el, az alázatán. Ha felidézzük az evangéliumi elbeszéléseket, észrevesszük, hogy a feltámadt Úr semmi látványosat nem tesz annak érdekében, hogy tanítványai hitét kierőszakolja. Nem angyalok seregében jelenik meg, nem hajt végre látványos tetteket, és nem tart ünnepélyes beszédeket, hogy felfedje a világegyetem titkait. Ellenkezőleg, diszkréten közeledik, mint egy egyszerű vándor, egy éhes ember, aki egy kis kenyeret kér, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Pió atya és Mindszenti bíboros találkozásának állítottak emléket Mátraverebély-Szentkúton. Bilokációs emlékművet avattak Mátraverebély-Szentkúton. Fáskerti Zsófia szobrászművész alkotása Pió atya a börtönben lévő Mindszenti bíborosnál történő misztikus látogatását ábrázolja. A mészkőből faragott domborművet Hérai András egyetemi lelkész áldotta meg a kegyhely Szent Pió búcsúján az Egri és az Esztergom budapesti főegyházmegye egyetemistáinak zarándok miséjét követően. Magyarország és Szlovákia kapcsolata igazolja, hogy az országaink közti határ nem elválaszt, hanem összeköt, írta Súlyog Tamás köztársasági elnök a közösségi oldalán a szlovák államfővel folytatott egyeztetése után. Hozzátette. Nem csak egyszerűen szomszédok, de számos területen jó partnerek is vagyunk, ezért pedig folyamatosan teszünk is. Péter Pellegrini elnök úrral nemzeteink együttműködéséről egyeztettünk, közölte bejegyzésében a magyar köztársasági elnök. A Magyar Vöröskereszt a vöröskeresztes önkéntesek profizmussal társuló tevékenysége meghatározó Magyarország életében, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten, amikor átadták a Magyar Vöröskereszt felújított multifunkciós egészségközpontját. Soltész Miklós hangsúlyozta, többek között a Vöröskereszt feszíti ki azt a hálót, ami felfogja azokat, akik a társadalom peremére sodródnak. Továbbá segíti a menekülteket, például a háború elől menekülőket is. A most elkészült beruházás, amely nem csak a fővárosban valósult meg, de egészségpontokat alakítottak ki további 4 településen is, az önkormányzatok, a Nemzetközi Vöröskereszt és a kormánypéldás összefogásának az eredménye, tette hozzá. Végül az időjárásról. Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani. Hosszabb, rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkelhet, északnyugat felől a felhőzet. Kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati nyugati szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet 15 és 20 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok ismételten minden kedves hallgatónknak. Ma 2025. október 9-e van, csütörtök. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. És most néhány szó műsorainkról rövidesen, tehát a műsorismertetés után megismételjük reggeli beszélgetésünk múlt szombati adását, és ebben Mircse Áront, a Fővárosi Állat és Növénykert oktatási osztályának munkatársát hallják majd egy olyan beszélgetésben, melyet az Állatok Világnapja alkalmából készítettem vele, a Biblia állatairól.
Mert sokszor szembesülünk az állatkertben azzal egyházi iskolák esetében, hogy az evolúciót azt hagyjuk ki, mert abban ők nem hisznek. Én azt gondolom, hogy maga Darwin, aki az evolúció elméletének a megalapozója volt, ő maga is hívő ember volt, és nagyon sok olyan tudós van, akit nem ingatott meg a hitében a tudományos ismereteinek a sokasága. Tehát Einstein nem azt mondja, hogy tudni akarom, hogy Isten teremtette-e a világot, hanem hogy tudni akarom, hogyan teremtette Isten a világot.
9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána pedig a segíthetünk el. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy a tervek szerint a Diósgyőri vár jövő év második felében megnyitja a kapuit. Erről is volt szó a civil udvar elnevezésű rendezvényen, melyről összeállítással készült Önöknek Molnár András. Most ajánlunk következik a műsorhoz Hollósi Andrással, Miskolc alpolgármesterével.
Kuriózum lesz, azt hiszem, a Diósgyőr várában ez az állandó pálos kiállítás, hiszen a pálosnak köszönhető maga, egyáltalán Diósgyőrnek a létrejötte is, és a diósgyőri címerben is pálos motívumok találhatók a két pálmafával, úgyhogy ez csak külön adalék a vár vonatkozásában, talán a rádió hallgatóitnak is, hogy elsőként osszuk meg ezt a nagyszerű hírt. Én azt hiszem, hogy hogy ez a vár sokkal többet fog nyújtani, mint amit elsőre gondolunk, és én bízom benne, hogy a jövő év második felére, amikor talán remélhetőleg majd birtokba vehetik a miskolciak, a diózsőriek és mindenki, aki erre látogat, egy olyan élményt fogunk tudni majd adni neki, ami egyébként egyedülálló lehet Közép-Európában.
9 órától külön műsorra jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon. A hírek után napról napra című összeállításunkban Rózsa Babic Nóra idegrendszeri fejlesztővel, gyermek és ifjúsági preventorral beszélgetünk a mozgásterápiáról.
Itt abszolút ki lehet azt szűrni a vizsgálat eredménye alapján, hogy idegrendszeri területen érdemes keresgélni, vagy valamilyen kognitív fejlesztési folyamatra van szükség. Egy picit úgy magyaráznám meg ezt a kettőt, ugye a mozgás és idegrendszerről már beszéltünk az előbb, a kognitív rész viszont azokat a területeket érinti, amelyek megtanulhatóak és begyakorolhatóak.
Szintén 9 órától Tokaji adónk is külön műsort szór. A kilátó mai vendége Batthyány Schmidt Margit lesz, aki egy olyan filmről szól, amelyet Brunswick Therese születésének évfordulója kapcsán készítenek. Hallgassunk bele a műsorba!
Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Magyar Női Unió, mint egyesület az idei évben ünnepli Gróf Brunswick Teréznek, az első magyarországi óvodák megalapítójának születésének 250. évfordulóját.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után Kerengő. És ebben dr. Birher Nándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánját hallják.
Egy nagyon intenzív időszakon vagyunk túl, vagy inkább azt kell mondom, hogy egy nagyon intenzív időszakban vagyunk. Az elmúlt 3 évben megduplázódott a hallgatói létszám, ami azt jelenti, hogy indultunk 6 emelettel, és most már a 10. emeletet is betöltjük, hogy így fizikailag is érzékelhető legyen ez a növekmény. Vagy az esztergomi képzési helyünkön korábban 20 hallgató volt, addig most már közel 800-an vannak, tehát hatalmas a növekedés.
10 óra 45-kor jelentkezünk, majd a lélekszavával. Utána 11 órakor hírekkel, majd 11 óra 5-től megismételjük a mustármagot Kedről. És a téma, idén a gyöngyösi Szent Bertalan plébánia templom adott otthont az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatnak, melyen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke, magyar és lovári nyelven mutatta be a Szent Misét. Most az ő prédikációjából hallanak egy részt.
Egyszer egy afrikai kisgyerek nagyon megszerette a tanárnőjét, mert olyan kedves volt. Mindig megcirogatta a haját, dicsérte. Elhatározta, hogy valami nagy ajándékot ad majd a tanárnőnek, de hát nem volt semmije, szegény gyerek volt. És hétfő reggel mégiscsak az iskolába jövet, oda ment a tanárnőhöz, és elé állt egy gyönyörű, hatalmas, csillogó, különleges tengeri kagylóval.
A folytatást tehát 11 óra 5 perctől hallgathatják meg itt a Szent István Rádióban. 11 óra 30-tól a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napimáját ismételjük meg. Délben a harangszó alatt elmondjuk az órangyalát. 12 óra 5-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a Szentek Szent Életű Emberekben Leonardi Szent Jánosról és 12. Pius pápáról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldog avatásáért, valamint névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk ezt az órát. A 13 órai hírek után pedig hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyolt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyalánt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
tették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. S a lemezt gyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennel, és egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikált.
Rögtönözni a leírt szöveg felolvasandó.
A skottázát és filogásfilit kevesen ismerték, azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép, és a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, és a nagymamák a politúrját szépre vixelték. A postások a vevőktől az adót beszélték, és fizetni kellett egyformát a jó és rossz hírért. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió.
Beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat és vendégemet, Mircse Áront, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő osztályának munkatársát, zoopedagógust, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Témánk pedig aktuális, méghozzá az Állatok Világnapja alkalmából. Ez a nap egyben Szent Ferenc ünnepe is, nem véletlenül esik ez a két jeles esemény egy napra.
Így van, Assisi Szent Ferencet az állatok védő szentjének tekintjük. 1931-ben lett ez hivatalosan kinevezve annak, és ugye a szenté avatása az egyébként rapid gyorsasággal történt a halála után, két éven belül már szenté avatta az egyház, a 13. század elején alkotott, 12. század végén született, és egy eléggé léhatékozó életet élt eleinte fiatal korában, gazdag családból származott, és kocsmázott, vadászott, mindenféle, aztán egyszer csak egy fordulat állt be nála, és kifejezetten a szegénységet és a krisztusi életmódot választotta és hirdette, szerzetes rendet alapított, és az a legenda járja róla, hogy ő a madaraknak is prédikált. Vonzódott a természethez, az élővilághoz, Isten csodáinak tartotta az élőlényeket, és testvéreinek nevezte őket. Nem csak az élőlényeket, a napot, a holdat, élettelen dolgokat is testvéreinek nevezett.
Erről szól a naphimnusz, az ő költeménye.
Igen, így van.
És akkor az állatokra térjünk rá, amiket Assisi Szent Ferenc is szeretett, és ha már a vallás témakörével indítottuk, akkor folytassuk is azzal, vagy ágyazzunk meg az egész beszélgetésünknek azzal, hogy a témánk a Bibliában előforduló állatok lesznek. Nemrégiben erről írtál is, és ez alapján kérdezem tőled, hogy miért szedted őket így csokorba?
Nagy érdeklődés van a Bibliában szereplő élőlények iránt. Sokakat érdekel, és nem is csak egyházi iskolák is jönnek sokan ezt a foglalkozást meghallgatni, de sokan egyéb világi iskolákból is. A Biblia önmagán jócskán túlmutat, mert nem egyszerűen csak egy szent könyv, nem egyszerűen csak egy vallásnak, illetve hát több vallásnak is az alapja, mert hiszen az Ószövetség az nem csak a kereszténységnek, hanem a zsidó és az iszlám vallásnak is az alapját képezi, hanem az egész európai kultúrára kihatott. Jó példa erre az oroszlán megjelenése ugye a Bibliában és az európai heraldikában. Ugye nem véletlen, hogy az oroszlán olyan országokban is megjelenik, mint címerállat, mint szimbólum, ahol egyébként sose volt honos. Hogy kerül a brit oroszlán ugye a képbe? Úgyhogy a kereszténység hozza, mint szimbólumot magával Ázsiából, ahol annak idején honos volt.
Élt Izraelben is, a mai Izrael területén?
Hogyne, még Dél-Európa területén, a Balkán-félszigeten is honos volt az oroszlán, még a történelmi időkben, tehát a rómaiak voltak szívesek az utolsó darabig befogni őket és a arénákban kivégezni, de egyébként az oroszlán nem volt ritka. Egész Dél-Európában valamikor sokáig jelen volt, és nem csak Izrael területén, hanem például ugye Indiáról általában azt gondoljuk, hogy a tigris az ott a fő lokális nagymacska, és hát ugye él az is, meg mi Kipling miatt ugye Sirkánnal, a tigrissel kötjük össze a fejünkben Indiát, de Indiában igazából oroszlán kultusz volt, és az indiai címerben is oroszlán van. Van egy indiai családnév, a Singh, ami elég gyakori, körülbelül mondjuk mint nálunk a farkas családnévként, és az például oroszlánt jelent. Tehát nagy oroszlán kultusz volt. Indiában néhány oroszlán megmaradt, ezeknek a leszármazottai, ezeknek a Gujarat államban ma is élő, egy nemzeti parkban élnek ezek a maradék oroszlánok, ezeknek a leszármazottai, az állatkertben élő ázsiai oroszlánok is, ilyenek vannak nálunk a budapesti állatkertben is.
Akkor összekötődtek korábban az ázsiai oroszlánok az afrikaiakkal, csak ez az összekötő kapocs, ez eltűnt.
Afrika és Ázsia állatföldrajza nagyon sok átfedést mutat. Nagyon sok olyan állat van, amelyiknek az elterjedési területe Észak-Afrikából átnyúlik az Arab-félszigetre. Ma az az általános vélekedés, hogy az eddig napjainkig kipusztultnak számon tartott berber oroszlán, az tulajdonképpen ugyanaz az alfaj, mint az ázsiai oroszlán.
Jó, akkor ezek az európaiak ugyanolyan nagyok voltak, vagy kisebbek, mint a mostani oroszlánok?
A berber oroszlán tartják minden idők legnagyobb oroszlán alfajának. Addig, amíg a berber ki nem pusztult, addig az oroszlán birtokolta a megtisztelő legnagyobb nagymacska címet. Amikor kihalt, akkor ez átszállt a szibériai tigrisre.
Nem játék a macska, és azért a Bibliában szerepel ugye többször is, Például Sámson puszta kézzel győz le egyet?
Így van, Sámson is puszta kézzel győz le egyet, de Dávid is, mielőtt Góliát a harcba indult volna, és őt legyőzte volna, ugye azt mondta, hogy ha nyája mellől az oroszlánt el tudta zavarni, és le tudta győzni, akkor Góliáttal is meg fog tudni birkózni, és ugye a szimbóluma jelképe lett az oroszlán Juda törzsének, ugye Juda oroszlánja, ugye, és így került Európába a szimbolikája. Mindig az oroszlán egy nemes, legyőzendő ellenfél, tehát nem egy gyűlölt, nem egy ellenszenves ellenfél, hanem mindig egy nemes ellenfél, nagy próbatétel, nem csak a Bibliában, hanem más mitológiai rendszerekben is, ugye az ógörög mitológiában Heraklész az, aki szintén oroszlánt kell, hogy legyőzzön az egyik próbatételeként, tehát mindig egy királyi vadnak számít. És a legyőzésével hát kvázi naphérosz lesz, aki legyőzi az oroszlánt, mert ugye a napszimbóluma a lángnyelveket idéző fürtös sörényével és a forró égővi elterjedésével.
Amikor ide készültem hozzád, elmondtam egy barátomnak, hogy jövök. Mondta, hogy kérdezem meg feltétlen tőled, hogy hányszor szerepel a Bibliában a macska, összevetve az Ó és Új Szövetség könyveit.
Hát az az érdekes, hogy a Bibliából teljesen kimaradt a macska. Nagyon sok állat van benne. Szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen úgy veszük, akkor minden állat benne van, hiszen Noé bárkáján valamennyiből legalább egy pár ott utazott. A dinoszauruszokat elfelejtették értesíteni. De minden esetre hát ugye ezt mi nem intézzük el ennyivel, hanem általában azokra az állatokra koncentrálunk, akik valamilyen meghatározott okból kerültek bele, tehát valamit jelképeznek, így az oroszlán is, valamit jelképeznek a Bibliában. A Biblia mindig jelképekben fogalmaz, tehát az segít a legtöbbet abban, hogy az ember a tudományt össze tudja egyeztetni a hittel, hogyha rááll a gondolkodásmódunk arra, hogy a Bibliát nem szó szerint kell olvasni, hanem jelképekben kell értelmezni. Tehát mindig valamit jelképeznek, valami határozott oka van annak, hogy egy állat bekerül a Bibliába, annak is határozott oka van, hogy a macska nem kerül be. Nyilván van egy praktikussági oka is. Egyrészt az, hogy az ószövetségi zsidó nép az egy vándorállat tenyésztő, nomád állat tenyésztő életmódot folytatott. Nem volt különösebben annyira fókuszban náluk a gabonatermesztés, mint mondjuk az egyiptomiaknál. Tehát nem volt szükségük macskára, hogy a gabonaraktárakat megvédje. Egy érdekes példa, hogy rögtön az elején a történetnek, hogy amikor Ábel és Kain áldozatot mutat be az úrnak, akkor az úr Ábel áldozatát fogadja el, aki állatot áldozat, és Kainet visszautasítja, aki csak gabonát. Tehát ebből úgy lejön, hogy mi volt a rangsor a terményekben, hogy melyiket tekintették igazán fontosnak. Annak ellenére, hogy persze kenyeret is sütöttek, és ennek is nagyon komoly jelentése van a Bibliában, meg sokszor szerepel az említése is. De minden esetre nem volt annyira fókuszban, hogy nekik macskára lett volna szükségük, és hát a másik pedig, hogy a gyakorlati érveken túl azért az sem mellékes, hogy a macska az Egyiptomban nagyon kiemelt szerepet töltött be az ottani mitológiában, szent állatuk volt, hát a zsidók pedig ugye nem voltak kifejezetten jobban az egyiptomiakkal, eléggé nehezteltek rájuk érthető okokból, úgyhogy ha az egyiptomiak ennyire szeretik a macskát, akkor nyilván ők hallani sem akartak róla. Ugye az Új Szövetségben sem bukkan fel, pont azért, mert nem volt gyakorlatilag annyira elterjedt maga a macska nyilván ott, de ilyen apokrif történetek azért vannak utólagosan arról, hogy a kis Jézust a jászolban egy macska melengette, és Mária megsimogatta homlokát, és azért van rajta az M betű. Ugye persze a muszlimok szerint meg természetesen Mohamedet jelképezi az M betű a macska homlokán.
Érdekes, akkor beszéljünk a szamáról, lehet, hogy most ugrunk, de azon megállítólag azért van kereszt, már amelyiken van a hátán, mert hogy Jézus azon vonult be Jeruzsálembe. Hogy állunk a szamárral a Bibliában?
Nagyon fontos állat. Nem csak az Új Szövetségben, ugye Jézus esetében aztán különösen nagy jelentőséget kap, hiszen már a bölcsőnél is hangsúlyozottan az ökör és a szamár van jelen a jászó mellett, és valóban szamár háton vonul be Jeruzsálembe. Ugye maga ez a kereszt, ez megint egy jó példa erre a Bibliának a jelképként való értelmezésére, hogy a keresztény Biblia értelmező azt mondja, hogy a kereszt azt jelképezi, hogy Jézus ő vitte be. Ugyanakkor ugye a tudomány meg azt mondja a saját nyelvén, hogy a nubiai vadszamárnak a jellegzetessége ez a háton látható kereszt, ami a szamároknak egyes példányain a mai napig is megvan és megőrződött. A szamárral szinte mindent lehet csinálni, amit lóval. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ló nincs, a szamár is jó. de valójában a szamár semmivel nem rosszabb, mint a ló, csak békés és makacs, veszettül makacs. Ez persze nem azért van, mert buta, hanem mert nagyon óvatos, majd erre még mindjárt kitérek. Tehát minden esetre nem lehet vele, emiatt, hogy egy ilyen óvatos állat, nem lehet vele csatát nyerni. Hát a ló az fellelkesül, hogyha trombita szót hall, és bevágtatok az ágyú tűzbe, hogyha kell, a szamárral ilyet nem lehet megtenni, és emiatt egy ilyen béke szimbólum, tehát Keszthelyi Tibor barátom annak idején az úrlovának nevezte, nagyon szerette a szamarakat, és összegyűjtött egy kis kötetet, amiben engem is felkért egy fejezetnek a megírására, amit tisztelettel és megtiszteltetésként el is vállaltam. Tehát az úrlova egy ilyen békés állat, békhelyelkép ilyen szinten a szamár. De már az Ószövetségben is megjelenik a szamár. Általában állatok a Bibliában nem szólalnak meg emberi nyelven, hiszen a valóságban sem beszélnek. Két kivétel azért akad, és ebből az egyik az pont a szamár, ugye Bálám szamara az, aki visszafordul, amikor a gazdája őt iveri. Miért őt iveri? Azért, mert nem hajlandó tovább menni. Ugye a történet szerint Bálámot, vagy Bileámot Moab királya azzal bízta meg, hogy átkozza meg, roncsa meg az izraeli sereget, és el is indult, hogy teljesítse ezt a küldetést, de az úr megállította, egy angyalt küldött, aki megállt előtte az ösvényen, és Bálám nem látta meg az angyalt, de a szamár meglátta, és nem ment tovább. És ugye ütötte, verte, és aztán végül visszafordult a szamár, és mondta neki, hogy ne üss engem, ne verj engem, gazdám. A szamár valóban nem az a vágtázó típusú állat. A lónak könnyű dolga van, mert a széles puszták állata, ő vágtázhat gondtalanul, nem fog lezuhanni sehova. A szamárnak viszont a nyaktörő hegyi ösvényeken egy rossz lépés az életébe kerülhet. Miatt aztán, hogyha meglát valamit, ami gyanús, ugye ez általában persze nem angyal, hanem valami egyéb, egy kígyó, vagy egy bizonytalanul ingat a kő, vagy bármi, akkor a szamár már nem megy tovább. Úgyhogy innen származik az ő csökönyességének a legendája, de hát egyben ugye innen származik ez a bibliai jelképes értékű történet is. Egyetlen egy esetben kerül a Bibliában a szamár harci cselekményekkel összekötetésbe, kapcsolatba, ugye megint csak Sámson jóvoltából, aki egyetlen szamárral kapocsal esik neki a filiszteusok csapatának, és győzedelmeskedik fölöttük.
A Bibliában nincs benne, hogy szamáron menekült volna a Szent család, de hát ha számba veszünk a kilométereket, akkor igen sokat kellett megtenni kisbabával Egyiptomig, mondjuk egészen Alexandriáig, vagy meddig mehettek, ahol voltak zsidó diaszporák, de hát kézenfekvő, hogy szamáron tették meg az utat, vagy tevén?
Nagyon fontos állat volt a szamár, az egész biztos. Elvileg a teve is számításba jöhet, de mégis a tevének valamiért nincsen olyan nagyon nagy jelentősége a bibliai állatok között, hogy egy titokzatos mondása van Jézusnak, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába. Az ember megszokta, hogy jelképe gondolkozik, na de hát azért ez tényleg egy kicsit vad, hogy a teve a tűfokán. Ennek a magyarázata valószínűleg egy félrefordítás. A hajókötélnek a neve az arab nyelvben nagyon hasonló hangzású, mint a tevéjé. Talán azért, mert a teve a sivatag hajója.
Igen, és azért a sivatag hajója, mert ugyanolyan tengeri beteg lehet rajta az ember, igen, mint a hajón ezt rejtőjén óta tudjuk.
És hogyha úgy fordítjuk le a mondatot, hogy könnyebb a hajókötelet tűbe fűzni, mint a gazdag embernek bejutni a mennyek országába, akkor ez már egy ilyen érthető hasonlat.
Exegézis órán elhangzott két lehetséges magyarázat erre, a tied nem, de nekem tetszik. Ugye azt jelenti a teve, hogy gimel. A gimel a harmadik betűje a héber ABC-nek. Talán az egyetlen olyan betű, aminek saját szójelentése is van, nem csak az ABC egy része, és mondják, hogy volt egy tűfoka nevű kapu, amin nehezen ment át Jeruzsálembe, olyannyira, hogy le kellett málházni, le kellett térdeltetni, amit nyilván nem lehet jó néven aztán áthajtani, még újra felállhatott. Ezt egyébként kevesen mondják. A másik pedig az, hogy ez két dolog összevetése, egy nagyé, meg egy egészen picié, talán nagyobb állattal, mint a teve, nem is találkozott, egy zsidó ember és egy kisebbel, mint a tűfoka sem, tehát ezt a két dolgot veti össze Jézus, de a te megoldásod az nagyon is elfogadható, bár nem vagyok hebraisztikus, vagy nem vagyok héber tudós. Elefánt?
Elefánt nincsen, gyakorlatilag nem tudok a Bibliában elefánt felbukkanásáról. Nem ismerték, ugye azért ott azon a területen elefánt sosem élt, valószínűleg sose láttak elefántot. Amint viszont nagyon fontos jelképes állat, az egyik legfontosabb jelképes állat a Bibliában a juh és a kecske. Az az érdekes, hogy mind a kettő áldozati állat. Ugye, hogyha áldozatot mutat be valaki, akkor olyasmit kell feláldozni, ami valamiért értékes. Értéktelen dolgot odaadni, arról lemondani, az nem áldozat. Ábrahám, amikor az Úrnak bizonyítani akarja az ő hűségét, akkor a legértékesebbet szándékozik feláldozni, a fiát. És amikor aztán már az áldozati mágiát is elkészítette, akkor állítja le az Úr, és mondja azt, hogy rendben van, nem kell megtenned, ezzel most már bebizonyítottad azt, hogy bármit megtennél értem, és akkor egy kost talál a bozótban, a szarvánál fogva fennakadva, és az lesz az áldozati állati zsák helyett. Ugye több helyen is felbukkan, Jézus szavaiban is, az áldozati bárány, ő Isten báránya, tehát ő maga is az ártatlan áldozat. Ugye a bárány az mindig ártatlan áldozat. A kecske az más, a kecske az egy engesztelő áldozat, itt a bűnbakra gondolok, ugye ott Izrael bűneit hárítja rá a kecskére Mózes, és zavarja ki a pusztába. A kecskét azt mindig egy negatív környezet veszi körül a Bibliában, de pillanatra még a Jura térjünk vissza, hogy azon kívül, hogy ő Isten báránya, azon kívül persze ő a pásztor is, ugye Jézus, mert a gyülekezetét hasonlítja juhokhoz, nyájhoz. Manapság, hogyha lebirkáznak valakit, az általában nem nagyon hízelgőd, de a juhoknak van több olyan tulajdonsága is, ami Jézus szemében és a keresztény ember szemében értékes és kívánatos tulajdonság. Békések, összetartók, türelmesek, emiatt kézenfekvő, hogy a nyájhoz hasonlítja a gyülekezetet. A kecske az inkább olyan tulajdonságokat testesít meg, ami a kereszténység számára nem kívánatos. Bajzánságot, mértéktelenséget, aki látott már kecske bakot, amit a nyelvét nyújtogatva lohol a nőstény nyomában, hát egy ilyen bűnös pajzásság árad róla. Főleg ezzel a vízszintes pupillarésével, ami olyan szokatlannak tűnik, egyébként minden növényevő zsákmányállatnak, akire vadásznak, hát ebben ilyen vízszintes pupillarése van, de ez legtöbbnél nem látszik, hogy a lónak is ilyen van, csak sötét a szivárvány árnyája, és nem tűnik fel, de a kecskének világos a szeme, és ezen a világos szemén nagyon jól látszik ez a vízszintes pupillarés, amiben egy ilyen kacsintó pajzánságot lehet felfedezni, amikor a középkori festőknek meg kellett festeniük az egyházi képeken az ördögöt, akkor szükségük volt egy modellre, mert ugye az volt a probléma, hogy eleven ördögöt még senki nem látott. És hát így kerestek egy olyan pogány istenséget, aki ilyen kereszténység számára elutasított tulajdonságokkal bír, mint az ilyen pajzánság, meg iszákosság, meg mi egymás, és akkor így esetett a választásuk Pánra, az ógörög pásztoristenre, akit kecske szakállal, szarvakkal, patákkal ábrázoltak, és talán ettől lett patás és szakállas, kecske szakállas az ördög. Thank you.
és most folytatjuk tovább beszélgetésünket a Biblia állatairól Mircsa Áronnal, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztési és oktatási osztályának munkatársával. Visszatérve az elefántra, az elefánt valóban nem szerepel a Bibliában, de egy közeli rokona, igen, most sok hallgató talán arra gondol, hogy hol van benne orszarvú vagy víziló, ami egy kicsit emlékeztet rá, de nem ilyen nagy állatot kell keresnünk a legközelebbi rokonaként, hanem a szirti borzot.
Igen, úgy tartják, hogy a szirti borz az elefánt egyik legközelebbi élő rokona.
Ez mint egy mormont.
Noha egyáltalán nem emlékeztetnek egymással, de ez egy ilyen, igazából borzra se nagyon, de talán egy mormontára inkább, igen. Afrikában és a Közel-Keleten honosak a szirti borzfajok, és a föníciaiak is, és a héberek is úgy hívták őket, hogy szafán. Amikor a föníciaiak elérték hajóval az Ibériai félszigetet, akkor ott üregi nyulakkal találkoztak, és tévesen ezeket összetévesztették a szirti borzokkal, és ezért szafannak nevezték őket, innen származik Hispániának az elnevezése. Aztán a Biblia fordításánál pedig gyakorlatilag ugyanez a tévedés megtörtént visszafelé, mert ott a Mózes által tisztátalannak és utálatosnak minősített állatok, tehát elfogyasztásra alkalmasnak minősített állatok között szerepelt a szafán, a szirti borz, amit viszont Európában nem igazán ismertek, és ezért nyúlnak fordították. Nyugat-Európában ez nem okozott fennakadást, mert ott kétféle szó van a nyúlra, külön az üregire és a mezei nyúlra, úgyhogy emiatt nem volt gond az, hogy az egyik, a másik, és hogy az egyik történetesen nem is nyulat jelentett a Bibliában, hanem szirti borzot, az senkit nem zavart. Viszont magyarul csak egy szó van rá, amikor a fordítások elkészültek, akkor még a rendszertan nem különítette úgy el a mezei nyulat meg az üregi nyulat, mint most, és ugyanazt a szót használták, nyúlnak nevezték mind a kettőt. Hát kétszer nem lett benne a felsorolásban a nyúl, emiatt aztán kerestek egy olyan állatot, amelyik jól ismert a magyar ember számára is, és nem szokták megenni, és így került a Bibliába a szirti borz helyett a hörcsög.
Ez még a régebbi fordításokban van. Az újakban már szirti borz szerepel. Egy állat, ami beszélt, volt a szamár, a másik, amelyik beszélt, volt a kígyó.
Így van, a kígyó az első állat, aki megszólal, és egyben az első állat, akinek kifejezetten fontos szerep jut a Bibliában. De hát ott sem maga az állat szólal meg, ugye, mert a Bálám szamora esetében is az Úr nyitja szólásra a szamár száját, a kígyó esetében pedig hát a sátán az, aki a kígyó személyében jelenik meg, és kísérti meg, és viszi bűnbe az első emberpárt. És itt most nagyon érzékeny pontra jutunk, mert sokszor szembesülünk az állatkertben azzal egyházi iskolák esetében, hogy az evolúciót azt hagyjuk ki, mert abban ők nem hisznek. Én azt gondolom, hogy maga Darwin, aki az evolúció elméletének a megalapozója volt, ő maga is hívő ember volt, és nagyon sok olyan tudós van, akit nem ingatott meg a hitében a tudományos ismereteinek a sokasága. Tehát Einstein nem azt mondja, hogy tudni akarom, hogy Isten teremtette-e a világot, hanem hogy tudni akarom, hogyan teremtette Isten a világot. A hitet a tudománnyal nagyon jól össze lehet egyeztetni, és ebben például nagyon sokat segít nekünk a kígyó története a Bibliában. Azzal bünteti az Isten, amikor ugye tetten éri, hogy kísértésbe vitte az embereket, hogy a hasadon járj. És ez azt sejteti, hogy a kígyónak előtte kellett, hogy legyen lába. Ugye, hogyha akkortól kezdve járt a hasán, akkor előtte kellett, hogy legyen lába. És az óriás kígyók egy nagyon ősi csoportot képeznek a kígyók között, nekik még anatómiailag megvan az a két kis csökevény, két kis karmocska formájában a kloáka nyílás két oldalán, ami a lábaknak a maradványa, a hátsó lábainak a maradványa, tehát a kígyónak valóban volt lába. És az, hogy most a hit szimbolikus nyelvén úgy fogalmazunk, hogy az Úristen azzal büntette, hogy megvonta tőle, elvette tőle lábait, vagy pedig a tudomány nyelvén fogalmazunk, és azt mondjuk, hogy a kréta időszakban a gyíkok egy bizonyos csoportjának praktikusabb volt a lábakat visszafejleszteni, mert jobban befértek a rákcsálóknak a föld alatti üregeibe. Ez csak megfogalmazás kérdése, tulajdonképpen ugyanazt mondjuk vele. És nagyon sokat hozzátesz még ehhez, hogyha továbbolvassuk és megnézzük, hogy mit mondott Évának az Úr, és mivel büntette, azt mondta neki, hogy fájdalommal szülöd magzatodat büntetésből. Ugye miért szüljük fájdalommal a magzatunkat? Azért, mert az emberi agyvelő az egy nagy, viszonylag nagy gömbölyű koponyát igényel.
Van itt egy pár koponya körülöttünk.
Igen, itt az előadó termünkben vannak koponyák, csontvázak. Jól lehet látni, hogy a legtöbb emlősnek a koponyája hosszúkás, áramvonalas, és a testméretéhez képest kisebb, mint az emberé. És ezt könnyebb kicsusszantani egy szülőcsatornán. Ugye van olyan állat, például egy zsiráf az le se fekszik hozzá, az állva elli meg a borját, az akinek egy két méteres zuhanással kezdődik az élete a földre, és túléli. Viszont az embernek ugye ezt a labdaforma kis gömböcöt, még ha kisbabának nem is akkora a feje, mint a felnőttnek, de azért ezt nehéz a vékony kis szülőcsatornán kipréselni, ettől szüljük fájdalommal magzatunkat, de ez szükséges az emberi intelligencia és az emberi tudás kialakulásához, tehát valóban szó szerint a tudás fájának gyümölcséért a szülés fájdalmával fizetünk meg.
Nem ejtettünk még szót madarakról. Ha jól emlékszem eddigi beszélgetésünkre, volt benne hüllő, emlős madár még nem.
Ugye a legfontosabb talán a két nagyon, nagyon lényeges bibliai madármotívum, a galamb és a kakas. Ugye a galamb egyben a Szentléleknek a ábrázolásain is megjelenik, tehát a Szentlélek megtestesítője, de a Bibliában az is fontos szerepe, hogy Noé bárkájából, ugye a galamb az, akit végül kiereszt, hogy először a hollót ereszti ki, aki sikertelenül érkezik vissza.
Keresen szárazföldet,
és végül a galamb az, aki a csőrében az olajággal visszatér, és jelzi, hogy már látszik valami a földi életből, már nem borít el mindent a víz, és így békét kötött az Úr az emberiséggel. Így lett aztán Picasso ecsetjének is hála, a galamb a béke szimbóluma. Ez is a Bibliának köszönhető. A másik nagyon fontos madár ugye a kakas, amelyik református templomoknak a tornyán szokott megjelenni. Ő azért fontos számunkra, mert Pétert, amikor megtagadta Jézust, akkor a kakas szó figyelmeztette arra, hogy bizony beteljesült Jézusnak a jóslata, és valóban háromszor is megtagadta őt, és ezzel figyelmeztet a kakas arra, hogy tartsuk meg a hitünket, ne tagadjuk meg a hitünket, hanem maradjunk kitartóak. Egyéb madarak is szerepelnek, ugye a hollót már említettem Noé bárkája kapcsán, de másutt is felbukkan, ugye Illést a pusztában bolyongva hollók etetik, és bár nem kifejezetten bibliai, de keresztény jelkép a pelikán, amelyik ugye a legenda szerint a vérével táplálja az utódait, feltépve a mellén a bőrt és a húst, és nagyon érdekes, hogy ha megnézzük a régi szószékeken a pelikán ábrázolását, akkor nem úgy néz ki, mint amit ma pelikánnak nevezünk.
Nem tokás padár.
Nem ez a nagy tokájú, zacskós csőrű jószág, amit gödénynek is hívunk magyarul, hanem úgy néz ki, mint egy ilyen kicsit félig flamingóra, félig valami ragadozó madárra emlékeztető élőlény, ilyen hosszú nyaka van, viszonylag rövid horgas csőre, egyáltalán nem ugyanaz a madár, mint amit gödénynek mondunk, illetve pelikánnak. Ennek valószínűleg az lehet a magyarázata, hogy nem a valós madárról alkották meg ezt a mitikus madarat, hanem először volt a mitikus madár, tehát a mitológia szerint létezett egy ilyen madár, amelyik a vérével táplálta az utódait, és amikor aztán a zoológusok nevet kerestek annak a nagy vízimadárnak, amelyiknek a hosszú csőrének a végén van egy ilyen kis kampó, és az, hogyha lefekteti, pihenteti a begyén a csőrét, akkor az pont odaér, ahogy nagyjából a szíve lehet, és ráadásul a párzási időszakban ott megjelenik egy ilyen vöröses folt, mintha véres lenne, tehát akkor így tulajdonképpen a mitikus madárról nevezték el a valódi létező madarat.
Érdekes, hát Aquinoi Szent Tamás himnuszában is az van, hogy pie pelikáne, kegyes pelikánom, és Jézussal azonosítják a pelikánt, mert Jézus is a saját vérével táplál minket. Egy állatot kihagytunk, ami pedig igen sarkalatos pontja a mózesi tiltásoknak, a disznó, magyarul a sertés.
Így van. Érdekes módon a közel-keleti vallások, mind a zsidó vallás, mind a muszlim vallás szigorúan tiltja a sertés húsnak a fogyasztását, ami európai szemmel meghökkentő, mert józan észre nehéz megmagyarázni azt, hogy miért kellene lemondani egy olyan gazdaságosan tartható állatról, amelyik egy évben nem egy vagy két utódot ellik, mint egy juh vagy egy tehén, hanem egyszerre akár 10-12 malacot, és azok viszonylag gyorsan meghíznak és fogyaszthatóvá válnak, vágó súlyba kerülnek, és ennek ellenére lemond róla, de méghozzá drasztikusan és nagyon szigorúan. Ennek szokták mondani, hogy az lehet az oka, hogy könnyebben megromlik a disznóhús ott a melegben, meg szokták mondani, hogy a disznóhúsban olyan paraziták lehetnek, ami az emberre veszélyes, de ezek az érvek nem igazán állnak meg a maguk lábán, mert egyrészt a melegben minden hús könnyen romlik, és azon kívül nem csak a disznóhúsban, hanem más állatok húsában is lehetnek emberre veszélyes élősködők, hogyha nem ő kezelik előképpen, viszont megfelelő hőkezeléssel a sertéshús is ugyanúgy fogyaszthatóvá tehető. Tehát nem ez valószínűleg az igazi ok, hanem az lehet a tényleges ok, hogy a Közel-Keleten az időjárás, ugye az éghajlat az olyan, hogy nagyon nagy a szárazság, és a disznónak annak víz kell. A disznó túrni akar, dagonyázni akar, nem él meg vizes környezet nélkül. Ott a vízre az embernek van szüksége, nem engedheti meg magának, hogy a disznónak engedje át azt a kevés vizet, ami van. Viszont meggyőzni az embereket mindig könnyebb volt egyházi formában, tehát vallási tanításokkal meggyőzni valamiről egyszerűbb volt, mint észérvekkel. Ugye ezt a mai napig tapasztaljuk, hogy észérvekkel nagyon nehéz meggyőzni az embert arról, hogy különféle ökológiai problémákkal szembenézzen, és érdemlegesen saját maga tegyen ellene, mert mindenki azt mondja, hogy tegyen ellene más. Ugye, hogy a szemét probléma, a környezetszennyezés, mindegyik ellen tudnánk tenni, de mivel, hogy ma már nem veszi annyira komolyan a társadalom azt, hogy az Úristen nem akarja, hogy szennyezd a vizet, ez most már így nem valósítható meg, de akkor a legfontosabb és leghatékonyabb érv az volt, hogy azért ne tartsál disznót, mert az Úristen nem akarja, hogy te disznóhúst tegyél.
Említettünk már ehető és tisztátalan állatokat, amiket felsorol Mózes könyve. A sáskát miért nyilvánítja ehetőnek?
Alapvetően az összes ízeltlábú tiltott listán van Mózesnél. A sáska az egyetlen, amelyiket kifejezetten megemlít, mint kivételt, hogy az meg szabad enni, és ennek nyilván a sáska járásokban rejlik az oka, mert amikor egy sáska járás elpusztítja valakinek a teljes terményét, egy ilyen vándor sáska raj sok millió rovarból áll, amikor hirtelen elszaporodnak, ezt úgy nevezi a zoológia, hogy gradáció, felfokozódik az állomány, és ebből lesz aztán a sáskajárás, ugye elindul ez a hihetetlen nagy sáskatömeg, felnőtt kifejlett korukban már van nekik szárnyuk, tudnak repülni, elindulnak, és tényleg mindent letarolnak, ami az útjukba kerül, és ilyen formán a szegény gazda nem nagyon tud más csinálni, mint magát a sáskát megenni, ha már egyszer nem marad neki a saját terméséből semmi. Egyébként a sáska remekül lehető, ma már ugye az Európai Unió is néhány egyéb rovarral együtt emberi táplálkozásra alkalmas élelemforrásnak minősítette, és sokak szerint a jövő útja az, hogy rovarfehérjékből fogunk táplálékot nyerni, mert gazdaságosabban előállítható, mint a jelenleg megszokott vágóállatok.
Az Állatok Világnapja október 4-e, és ahogy jöttem ide hozzád a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, láttam egy molinót, amire az van írva, hogy az állat szeretet ünnepe.
Igen, hát ugye Szent Ferenc testvérként említette az állatokat, tehát testvéreinek tekintette őket. A híres prédikálása, hogy a madaraknak nevezi őket, hogy kedves nővéreim, és mondja, hogy dicsőítsétek az Istent, mert nektek van a legtöbb okotok dicsőíteni az Urat, hiszen ti nem vettek, nem maradtok, és elláttiteket mégis, és nem tudtok szőni, fonni, és felöltöztettiteket mégis. Tehát ilyen testvéri viszony fűzte őket egymáshoz. Nagyon érdekes az, hogy ez a aránylag ellentétben áll azzal, amit legtöbben nagyon sokan félreértelmezik a Bibliát, mert ugye azt mondják, hogy amikor az Úristen megteremtette az állatokat és az embert, akkor az embernek azt mondta, hogy uralkodjon az állatok fölött, és ezt sokan teljesen tévesen egy ilyen kizsákmányolásra érzik, hogy feljogosította őket az Isten, holott egyáltalán nem erről van szó. Az uralkodás, egy felelős uralkodás, az nem kizsákmányolást jelent, az egy felelősséget jelent az alattvalókkal szemben is. Az embert egy érdekes viszony fűzi az állatvilághoz, ez mondjuk egy másik hosszú és bonyolult beszélgetésnek lehetne a témája. Ugye az állatszeretet az egy ösztönös késztetésünk. Először Erich Fromm említette a biofília fogalmát, majd aztán Edward Wilson volt az, aki könyvet is írt róla. Az 1960-as, 70-es években biofília volt a címe a könyvnek, és pont arról szól, hogy az embert egy ösztönös vonzalom fűzi az élővilághoz, az állatvilághoz, ami nem jellemző általában az állatokra. Ha csak nincs valami érdek mögötte, akkor az állatok nem szoktak más állatfajokkal társulni, csak a saját fajukkal. Abban az esetben társul egymással a két faj, hogyha van valamiféle érdek legalább az egyik fél részéről lemögött.
Ez a szimbiózis.
Ez a szimbiózis. Ugye a szimbiózis esetében kölcsönös érdek. De az ember minden érdek nélkül is szereti az állatokat. Nagyon sokáig, amíg mindenki tartott haszonállatot, addig ez nem tűnt föl. Addig úgy tűnt, mint hogyha csak azért tartanánk állatot, hogy hasznunk legyen belőle. Ez az intőjel, hogy amikor valaki elszakad attól a lehetőségtől, vagy attól a kényszertől, hogy haszonállatot tartson, akkor azonnal megjelenik a környezetében valamiféle kis kedvenc, valami társállat. Egy olyan házi kedvenc társállat, akinek csak az a funkciója, hogy boldogát legye az embert, a gazdáját, és tulajdonképpen ezek is haszonállatok, ugye csak rézantás szavaival élve, ugye ezek lelki hasznot hoznak az embernek.
Köszönöm szépen Mircsa Áronnak, a Fővárosi Állat és Növénykert ismeretterjesztő osztálya munkatársának, hogy megosztotta velünk ismereteit a Biblia állatairól. Hallgatóinknak köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.